Imádkozzunk. Mennyi atyám, áldalak és dicsőítelek azért, mert most megengedted, hogy újra együtt lehetünk testvéreinkkel. Köszönöm neked ezt az alkalmat. Köszönöm, hogy szólni akarsz hozzánk, és szólni fogsz hozzánk. Köszönöm neked azt, Uram, hogy most kitárhatjuk szíveinket előtted, igéd előtt. Segíts, Uram, hogy ezt tegyük a mai délutánon is. Segíts, hogy ki tudjuk tárni szíveinket előtted. Hadd tudjuk megmutatni azt, hogy mi van benned. Kérlek téged, Uram, segíts, hogy tudjunk igazán figyelni reád. Köszönöm, hogy megáldod együttlétünket, megáldod a szolgálatokat, és köszönöm, hogy szólsz hozzánk. Amen.
Amen.
Találkozni jöttem veled, Istenem, te jól ismersz engem, nézz ki három a szívem. Itt vagyok, Istenem, vizsgálj meg engem. Itt vagyok, Istenem, leteszem életem. Itt vagyok, Istenem, hogy halljam hangodat. Itt vagyok, Istenem, hogy tegyem akarat. Vagyok, Istenem, vizsgálj meg engem. Itt vagyok, Istenem, leteszem életem. Itt vagyok, Istenem, hogy halljam hangodat. Itt vagyok, Istenem, hogy tegyem akaratodat. Magasztallak téged, Uram Istenem, teljes színnel állok néked zengéneken. Itt vagyok, Istenem, vizsgálj meg. Itt vagyok, Istenem, leteszem életem. Itt vagyok, Istenem, hogy halljam hangodat. Itt vagyok, Istenem, hogy tegyem
Kedves testvéreim, Isten igéjét a Lukács evangéliumának 5. részéből fogjuk olvasni. Lukács evangéliumának 5. részéből a 27-től 39-ig terjedő ige szakaszból fogjuk olvasni. Ezek után pedig kiment Jézus, és látta egy Lévi nevű vámszedőt, aki a vámnál ül vala, és mondta néki: kövess engem! És az mindeneket elhagyván felkele és követi őt. És Lévi nagy lakomát készíte néki az ő házánál, és volt ott nagy sokasága a vámszedőknek és egyebeknek, akik ővelük letelepedtek volt. És köztük az írástudók és farizeusok zúgolódtak az ő tanítványai ellen, mondván: miért esztek és isztok a vámszedőkkel és a bűnösökkel? És felelvén Jézus mondta nékik: az egészségeseknek nincs szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket a megtérésre. Azok pedig mondának néki: mi az oka, hogy a János tanítványai gyakorta bőtölnek és imádkoznak, valamint a farizeuséké is, a te tanítványaid pedig esznek és isznak? Ő pedig mondta nékik: avagy mi velhetik-e azt, hogy a lakodalmasok bőtöljenek, amíg a vőlegény velük van? De eljönnek a napok, amikor a vőlegény elvéthetik őtőlük, akkor majd bőtölnek azokban a napokban. És mondanék így példabeszédet is: senki nem toldja az új posztó foltot az óposztóhoz, mert különben az újat is megszakasztja, és az óposztó nem illik az újból való folt. És senki sem tölti az újbort ótömlőkbe, mert különben az újbor megszakasztja a tömlőket, és a bor kiömöl, és a tömlők is elvesznek. Hanem az újbort új tömlőkbe kell tölteni, és mind a kettő megmarad. És senki, aki óbort iszik, mindjárt újat nem kíván, mert azt mondja, jobb az ó.
Szép tanúbizonsága az, amit az énekar énekelt az utolsó mondatban. Én ahhoz a nyájhoz tartozom, mely Jézusé. Örvendek, hogy én is elmondhatom ezt, és tudom, hogy mindannyian, akik az Úr gyermekei vagyunk, örülünk ennek, hogy Jézusé lehetünk. Hogy ahhoz a nyájhoz tartozhatunk. Ebben az igazszakaszban két csoportról olvastunk. Az egyik csoport az, aki nem tartozott az Úr Jézus nyájához, és a másik, aki hozzátartozott. Erről a két csoportról beszél az Úr Jézus is, de erről beszélnek az írástudók, a farizeusok is. Szeretnék két igeverset felolvasni. azt olvastuk, hogy az írástudók megkérdezték, hogy miért van az, hogy együtt esznek az Úr Jézus és az ő tanítványai bűnösökkel, vámszedőkkel, paráznákkal. És az Úr Jézus mit válaszol? Azt mondja, hogy az egészségeseknek nincs szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket a megtérésre. Két csoport. Jézus azért jött, hogy a bűnösöket hívjon megtérésre, hogy a betegeket meggyógyítsa, akik lelkileg betegek. A farizeusok nem ismerték fel, hogy ők is betegek. Ők egészségeseknek tartották magukat. És milyen szép példával él az Úr Jézus. Ugye, hogyha azt tartom magamról, hogy semmi bajom, egészséges vagyok, nem megyek az orvoshoz. De ha érzem azt, hogy valami betegség van benne, ha érzem azt, hogy nem jól vagyok, akkor orvoshoz folyamodok, hogy segítsen, hogy meggyógyuljak. Felismertem azt, hogy mi van bennem. Felismertem azt, hogy milyen az én életem. Van az én lelkemben betegség? Van az én lelkemben valami, ami úgymond egészségtelen? Tudtam-e már az Úr Jézushoz jönni? És megkérni azt, hogy Uram, kérlek, gyógyíts meg. Itt vagyok előtted. Látod, hogy mi az én bajom. Gyógyíts meg ebből. Sajnos sokan vagyunk, amikor elkövetünk valami bűnt, nem ismerjük föl. Vagy nem is akarjuk felismerni. Tagadjuk azt, hogy nekünk az betegségünk. Most az Úr Jézus arra akar felszólítani bennünket a mai délután. Vizsgáljuk meg az életünket. Tekintsük önmagunkba. Engedjük, hogy ő rávilágítson azokra a betegségekre, ami van a mi lelkünkben. Hogy hadd jöhessünk hozzá, hogy ő meggyógyítson. Ő ezt akarja tenni ma is velünk. Két csoport. Az egyik az ő nyája, a másik nem. Hova tartozol? Aztán ugyancsak két csoportról olvasunk tovább is. Farizeusok azt kérdik, hogy hogyan van az, hogy János tanítványai böjtölnek, a farizeusok tanítványai is böjtölnek gyakran, és te tanítványai nem böjtölnek. Ugyancsak két különböző csoportról van szó. Mit mond Jézus? Most itt vagyok velük. Most nem böjtölhetnek. Örülnek, mert itt vagyok. Velük vagyok. Segítek nekik. De ha vőlegény már nincs, majd lesz, amiért böjtöljenek. Hála jó atyának, hogy a testben nincs is velünk az Úr Jézus, most jelen van lélekben. Jelen van a mi szívünkben, hogyha jöttünk ő hozzá, hogy gyógyítson meg bennünket. De ugyanakkor ez az ige rész arra is felszólít engem, hogy szálljam oda még komolyabban életemet. És szükségem van nekem is, hogy mindent félretéve még jobban oda tudjak figyelni. Nem azért kell böjtölni, hogy gyötörjem testemet, hogy sanyargassam, hanem azért, hogy így is még több figyelemmel tudjak figyelni Jézusra. Nem csak az a bőt, hogy nem eszek semmit, hanem kikapcsolom magamat azoktól a dolgoktól, amik lekötnek engem minden nap, és csak Jézussal foglalkozok, az ő igéjével. Szükség van arra, hogy böjtöljünk ilyen értelemben is, hogy tudjuk azokat hozni Jézushoz, akik még nem gyógyultak meg, akiket látjuk, hogy betegek, de ők még nem látják. Én kívánom, hogy ha még nem tartozunk a Jézus nyájához, ismerjük fel, jöjjünk Jézushoz, hogy hadd gyógyítson meg bennünket, hadd legyünk az övéi. És ugyanakkor kívánom azt magam számára is, és mindannyiunk számára, hogy hadd tegyünk meg mindent, hogy ott maradjunk a Jézus nyája közt, és hogy minél több ember oda kerülhessen, minél több ember felismerhesse azt, hogy Jézusra van szüksége. És Most az énekor szolgálatát hallgatjuk meg, és az énekor szolgálata után Nagy Kassa Eszter.
Hogy már jelentve is volt, hogy a múlt hét végén egy néhányan a testvérnőink közül felmehettünk a Hargitára női csendes napra. Hát ezt azért mondanám el előszóba, hogy nekem nagyon nehéz volt elindulni hazóról, hogy biztassam egy kicsit a testvéreimet a jövőre nézve. Nagyon zsúfolt hetem volt, és úgy összejött minden, és megpróbáltam az Úrra figyelni, és imádkoztam, hogy ha az Úr mégis jónak látja, hogy ezt a pár napot ott töltsem fent a hegyen, akkor tegye ezt lehetővé, és az Úr lehetővé tette, csak merni kell. És biztatást kaptam családtól, testvérnőktől, és nagyon örülök, hogy ezt a pár napot úgy teljesen ott tölthettem az Úr jelenlétébe, és maga az, hogy ki tudtam kapcsolni magamat mindentől, itthon hagytam az itthoniakat, és ott az Úr tudott beszélni hozzám. Különben volt egy ilyen témánk is, hogy ne csak mi beszéljünk Istennel, hanem beszéljen ő is nekünk. A fő témánk a legjobb otthon volt, és a mottónk a példabeszédek 24:3-4 igeverse. Bölcsesség építi a házat, értelem szilárdítja meg, és ismeret tölti be a szobákat mindenféle drága és kedves értékkel. Hát, kedves testvéreink, ezt az igeverset meg is zenésítették nekünk, és megtanultuk elénekelni is. Sok mindenről volt szó ez alatt a 2-3 nap alatt. És nagyon örültem annak, hogy hallgathattam testvérnőimet, ahogy beszélnek az otthonról. Úgy láttam minden beszélgetésből, hogy minden testvérnőnek nagyon kedves az otthona. Nekem is. És ez a téma úgy valahogy három részre volt osztva, amit úgy megjegyeztem magamnak, otthonom az otthonom, a családom, otthonom a gyülekezet, és otthonom a mennyország. Ami különösképpen megfogott, volt egy női példa is felhozva, a Sunemita asszony. Hát ismerem jól a történetet, de úgy igazán nem figyeltem fel soha ezekre a dolgokra, ami ebből ki lett hozva, hogy milyen is egy asszony, egy igazi hívő asszony. És úgy megjegyeztem magamnak, hogy vendégszerető. Hát sokszor olyan természetesnek vettem én is, de mégse természetes az, hogyha tudok igazán vendégszerető lenni, és ezt természetesen csinálni a családba, és nem verni nagy port, ha most vendégek jönnek, hanem úgy szívesen, örömmel szolgálni azzal, ami van, azzal, amit adott az Úr nekem. Elégedett egy hívő asszony, nem számításból szolgál, tanítható, vezethető, hát ezek mind olyan sok szép dolgok. Aztán még az foglalkoztatott és az érintett meg különösen, hogy én milyen vagyok a családban, ezt a kérdést tettem fel magamnak. És úgy arra gondoltam is, ezt fogalmazta meg az Úr bennem, hogy legyek olyan asszony, aki meleg légkört tudok teremteni a családomnak. Vágyjanak haza mindig a gyermekeink, nem el a háztól, hanem ha lehet haza. És számítson az nekik, amit mondok nekik. Aztán nagyon különösen szólt hozzám az Úr, amikor a nő szolgálatáról volt szó, tehát a nő feladatáról a gyülekezetben. A testvérnünk Bálint Ibolya szolgált ezzel kapcsolatosan, és az első pont, amit felhozott, a jelenlét. Szeretek jönni imaházba, de a Jóisten ezzel különösen megbíztatott. Vannak péntek esték, amikor már ugye fáradtak vagyunk mi asszonyok, és sokszor úgy bennem is az van, hogy hát annyira fáradt vagyok, vajon még eljutok az imaházba is? Hát igen, eljutok, ha akarok. És ezzel különös módon szólt az Úr hozzám, fontos a jelenlétem, testvérnők, nagyon fontos a jelenlétünk itt a gyülekezetben. És egyre inkább erősíti az Úr bennem, hogy addig, amíg erőm van, amíg időm van, jöjjek gyülekezetbe, vágyam a testvéri közösséget, szolgáljam testvéreim javát, akármilyen kevéssel, nagy áldás származik ebből. Aztán nagyon sok mindenről volt szó, hagyom majd a testvéreim is beszéljenek. Az Úr azt munkálta ki a szívembe, és mondtam is a testvéreimnek, hogy inkább erről fogok beszélni, hogy addig, amíg szépítem családomat, mert szeretjük mi asszonyok szépíteni otthonunkat, szépé jobbá tenni, addig hadd szépüljön az én lelkem is, vágyjak az Úr jelenlétébe, és ezeket a dolgokat mind-mind úgy tegyem, hogy amikor eljön az idő, hogy az Úr hazavisz, akkor el tudjon vinni a dicső mennyországba, és addig, míg itt vagyok, hadd növekedjen ez a vágy a szívembe. Ezt erősítette meg az Úr bennem, és kívánom az én testvéreimnek is. Amen.
Az énekkar fogja dicsőíteni Istent egy énekkel, utána pedig Nagy Passzó Márta testvéri beszámolóját hallgatjuk meg.
Nincs meg szennem, hogy lássanak, ilyen meget elműni van, helyezkezem meg, így nincsenek, szabadnát észhez engemet. Csendességben vár át szívem, légy te, Uram, a mindenem,
Hogy eljutottam egy hosszabb idő után a táborba, egy néhány évet nem voltam, és eléggé vágytam. Nekem nagyon kedves alkalmak voltak az együttvaló éneklések, Mike Adina és a húga Lea, ők vezették az együttvaló éneklést. Olyan felemelő az, amikor Isten lelkétől áthatva válogatják össze úgy az énekeket is, és a hozzáfűzött szöveg is valahogy már készítette a mi szívünket, hogy legyünk nyitottak az ige befogadására. És az is nagyon jó volt a számomra, hogy sokan voltunk fiatalabbak a mi korosztályunkról is, és most a csoportbeszélgetések korosztályonként voltak, és lehet, hogy egy kicsit otthonosabb volt ilyen szempontból, hogy mindenki a saját korosztályának megfelelően tudta megbeszélni az otthonnal kapcsolatos kérdéseket. Mielőtt már elmentünk itt a női körön is, beszélgettünk egy kicsit az otthonról. Elsüke nénivel is az ő előadásából szeretnék megemlíteni egy-két dolgot. Elhangzott egy ilyen kijelentés, hogy az otthonunk lényege és miensége az én lelkületemtől függ. És ezzel kapcsolatosan később Mike Adina is elmondta, hogy mikor ő erre rájött, és ez úgy tudatosult benne, úgy néhogy lázadozott, hogy hogy van az, hogy neki nem szabad rossz kedvűnek lenni, és miért van az, hogy nekünk, tehát a férjem és a gyermekeim, hogyha rossz kedvűek, nem annyira befolyásolják az otthon légkörét és melegségét, mint a mi lelkületünk. És ez azóta is úgy bennem van, és vágyam az, hogy olyan kapcsolatban legyek a Jóistennel, hogy az én otthonom melegségét megérezik gyermekeink. És mindenki, a vendégek, bárki, aki családunkba belép. És szeretnék egy néhány gondolatot megosztani még, milyen nagy kincsekkel rendelkezünk mi hívő emberek, az otthonunkkal kapcsolatosan. Úgy elgondolkoztam, hogy vannak olyan dolgok, amik csak azoknak az embereknek adatnak meg, akik Istennel kibékültek. Megélni azt, hogy szolgálhatok kegyelemből, a kegyelem talaján élni és szolgálni, egészen más hozzáállást ad. Nem úgy érzi egy nő, hogy rabszolga, vagy kényszerű neki az, hogy ő otthon elvégezze a feladatait, vagy a mindennapi munkákat. Szeretni elvárás nélkül, elfogadással, önzetlenül. Egymás iránti hűségünk, bizalmunk, a megbocsájtás és a bocsánatkérés gyakorlása, ezek is mind a hívő családok kincsei. És nagyon fontos dolog még az, amit családunkért, otthonunkért való imádkozás. És szeretnék én is újból megerősödni ebben. Ami még fontos volt számomra, hogy beszélgettünk a csoportbeszélgetésen is, hogy milyen fontos dolog, és elhangzott a fórumon is, hogy gyermekeink számára otthonossá tenni a családi fészket. Úgy a kicsi gyerekek, a tinik, a felnövő gyerekek számára is. Valahogy ez minden kornak megvan a más és más, a más és másként tehetjük otthonossá gyermekeink számára. Ami megragadott, Bálint Ibolya testvérnő említette, hogy ahogy felnövekedtek tini gyermekei, úgy fontos volt az neki, hogy a gyerekek szabadon hozhatták barátaikat, és nem érezték azt, hogy ők most el kell menjenek, hogy barátaikkal legyenek, hanem hazahozhatták barátaikat, és ezáltal is otthonossá tették a családi légkört. Hát szeretnék én is bölcsességet kérni a Jóatyától, hogy tudjam otthonunkat meleggé tenni, és ezt kívánom minden testvérünknek. Amen.
Az én dicső királyom Jézus, én értem a mennyből lejött, nagy tetteit hirdetem bátran, hadd lássa mindenki őt. Lássa mindenki őt. Lássa mindenki őt. Az én dicső királyom Jézus, hadd lássa mindenki őt.
Második vers. Ő
szíve udologít engem, mert szüntelen velem van ő. Legszebb itt a kerek világon, bár látná mindenki őt. Lássa mindenki őt. Lássa mindenki őt. Az én dicső királyom Jézus, hadd lássa mindenki őt. Megvéd, ha a gonosznak karja, az ótamra rakja a tőt. Mi nagy az én Uram hatalma, hadd lássa mindenki őt. Lássa mindenki őt. Lássa mindenki őt. Az én dicső királyom Jézus, hadd lássa mindenki őt. Az életem néki átadtam, őt szolgálom örömmel én. A bűnnek nincs uralma rajtam, megváltott drága vélén. Lássa mindenki őt. Lássa mindenki őt. Az én dicső királyom Jézus, hadd lássa mindenki.
Nagyon megköszönjük a lehetőséget, hogy szólhatunk. Nagyon hálásak vagyunk a Jóistennek azért, hogy itt lehetünk, körülnéztetek, és láthatom a kedves arcokat. Én biztos voltam benne, hogy el fogok érzékenyülni, de ezt nekem a testvérek megbocsátják. És nagyon nagy hála van a szívemben azért is, hogy a Jóisten nagyon szeret bennünket ott, ahol vagyunk, a testvéreket meg itt, ahol élnek, és beszámolhatunk erről egymásnak. Sok lelki élményben van részünk, sok megtapasztalásban van részünk, és ugyanis, hogy mi innen mentünk el, és hogy itt éltük le az életünknek egy nagyon nagy részét, ez mindig vissza kívánkozik bennünk, hogy nézzük meg a testvéreket, lássuk meg a testvéreket. És én, aki különösen mindig olyan nagy igényű voltam a Jóatyával szemben, és nagyon meg is áldott, és mindig olyan nagyon nagy dolgot vártam az élettől, nagyon nagy dolgokat,
Olyan sok nagy dolgot kaptam. Nincs már köztünk az a testvér, akivel ezt egyszer megosztottam, és azt kérdezte tőlem, hogy milyen alapon vársz az élettől nagy dolgokat. Mondom, mert én úgy gondolom azt, ha nekem a világra kellett születni. Édesanyám 46 évesen, 14. gyermekeként születtem, és mindig olyan nagy áldásnak tekintettek a családba, akkor én úgy gondolom, hogy a Jóisten engem nagyon meg fog áldani. És minden az enyém lesz. És azt mondja, tudod te, hogy mi a minden? Tudom, a minden az minden. Egy versben szeretném elmondani azt, hogy hogy találtam én meg a mindent. Minden. Nekem nincs aranyom és ezüstöm, csak szívem van és semmi másom. Nem is aranyon és ezüstön, nem is drága kőrakáson, szíven akartam a mindent. A szívem tavaszán és tüzén, száz meg száz csillogó csodáján, muzsikáló szomorú fűzén, daltermő ékes csodafáján, dalon akartam a mindent. Minden, minden, téged kerestelek. Beteljesedni boldogan veled, mint akinek kevesebb nem elég, se töredék, se koldus morzsalék, lázas kincskereső évek alatt, minden, minden, téged akartalak. És enyém lettél. Nem szíven, nem dalon, felfoghatatlan csoda írgalom. Minden, életet melegítő, minden szent szolgálatba lendítő, boldog továbbadást parancsoló, tűz el nem égő, mindig lángoló, minden úti cél, békesség, szeretet, enyém vagy, Jézus Krisztus a neved.
Most újra az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, és az énekkar szolgálata után Iványcki Irma testvérnőt kérjük szólt.
Thank you.
sok kedves üzenetet nyertem én is ezen a csendes nap, ezeken a csendes napokon, amiket testvérnőim elmondtak, nekem is le van jegyezve a jegyzetfüzetembe. Szeretném és akarom, hogy szívemben is megmaradjon és gyümölcsözzön. Engem nagyon megragadott Ernő testvérnek a szolgálatából Máriának az élete, aki egy olyan nő volt, aki itt a földön járt, szolgált, és akiről biztosak vagyunk, hogy a mennyországban is ott van. Mária testében, szívében helyet adott, otthont adott az Úr Jézusnak. Kegyelmet nyert, az angyal mondta is neki, hogy örülj, kegyelembe fogadott, mert örülj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. És ennek nagyon nagy mondani valója van. Csak annak van igazi otthona itt ezen a földön, aki egyszer már kegyelmet nyert, bocsánatot nyert bűneire a jó Istentől. Aki ezt még nem tapasztalta meg, hogy bűnei meg vannak bocsájtva, hogy új életet nyert, annak nincsen otthona. Lelkileg értem ezt. Annak a mennyország még nem otthona. Ez nagyon komoly üzenet volt a számomra is. És azért tudok örülni, azért vagyok boldog én is, mert kegyelmet nyertem, és kegyelmet találtam a jó Istennél. Ez nagyon felmelegítette a szívemet. És Máriának az a szolgáló élete, amilyen alázatosan szolgálta az Úr Jézust, és valóra vált az életében az Úr Jézusnak az ígérete, hogy aki engem szolgál, azt megbecsüli az Atya, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És Máriának az életében ez beteljesedett, és innen tudjuk ezt biztosan, hogy Mária a mennyországban van. Én is szeretnék egy ilyen hívő asszony lenni, aki otthont adjak mindig szívemben, hajlékon van az Úr Jézusnak. És ami nagyon tetszett még, üzenet volt a számomra, hogy Mária nagyon alázatos volt, és nem volt felfuvalkodott. Itt a Mária énekéből olvasunk erről is. És milyen szép az az otthon, ahol egy feleség, egy anya nem pukkan fel, nem sértődik meg. Mert hogyha ha felfuvalkodunk és megsértődünk, megbántódunk, akkor az már a család légkörét nagyon, nagyon befolyásolja, és akkor mindig csúnyák vagyunk. Ezt először magamnak mondom, és így szeretném mindig látni magam, hogy akkor csúnya vagyok, amikor megsértődök és felfuvalkodok, és imádkoztam is, hogy a Jóisten tartsa távol ezt a bűnt tőlem, és szabadítson meg, hogy soha ne legyek egy felfuvalkodott feleség a családba. Hallottunk még arról is, hogy mi ronthatja meg a családnak a jó légkörét. A szeretet hiánya, a kapcsolat hiány, ha nincs jó kapcsolat férj-feleség között, akkor kihat az egész családra, és a gyermekek se érzik jól magukat, onnan menekülnek a gyermekek a családból. Aztán az is még megmaradt bennem, hogy mennyire rajtam áll, hogy szépítsem és alakítsam a családi légkör. Ebben nagyon nagy szerepem van nekem, hogyha én nem vagyok kapcsolatban az Úrral, ha háborog a szívem, ez kihat gyermekeimre, családomra, férjemre, és úgy álltam én is a Jóisten elé, sok mindent megvilágosított, és bocsánatért imádkoztam, kegyelemért, hogy a Jóisten formáljon engem is, hogy legyek olyan feleség, olyan édesanyja a családba, ahol férjem is, gyermekeim is unokáim is megérezzék mindig az Úr Jézus jelenlétét, és bárki, aki bejön a családunkban. És arról is hallottunk, tanultunk, hogy a családnak a légkörét, otthonunk légkörét, nem a szép lakás, nem a luxusbútor, a puha szőnyeg, nem ez határozza meg, nem ez adja, hanem az Úr Jézus jelenlét az életünkben. Így szeretném én is tenni, és ezért imádkozom. És imádkozzunk együtt azért, hogy legyünk ilyen építők, mi hívő asszonyok, hogy ilyen otthont, ilyen légkört alakítsunk ki családunkba, és akkor olyan szép lesz otthonunk, megszépülünk mi hívő asszonyok, bennünk otthonunkban a gyermekeink, és mindenki, és segítsen az Úr, hogy legyünk az Úr Jézusnak munkatársai. Amen.
Amen.
Szeretettel a kedves testvéreket, a gyülekezetet. valóban csak az Úr Jézus ad életet, és hisszük, hogy tovább is ő fog szólni és megeleveníteni bennünket, és még rajtunk keresztül másokat is, mert hisszük, hogy az Úr fel akar minket használni olyan emberek felé, akik nincsenek itt, de szeretnénk, hogy minél hamarabb itt legyenek, az Úr lábainál, az ő nyájában, ahogy már hallottunk erről is, ezért imádkozunk, és az Úr erősítsen és biztasson bennünket. Ma délután olyan ige is van, ami bennünket biztat a munkára, a feladatra. Valamit tenni kell, azért, mert nagyon hálásak vagyunk, adja az Úr, hogy mindnyájan tegyük meg a részünket. Eljönnek a napok, amikor a vőlegény elvétetik őtőlük, akkor majd bőtölnek azokban a napokban. Az Úr Jézus mit tanít a bőtről? Nem mond el mindent itt a bőtölésről, de ez egy olyan lelki gyakorlat, amire érdemes most odafigyeljünk. Valaki azt mondta, hogy talán az afrikaiak jobban tudnák ezt a parancsot teljesíteni. Majd megkérdezzük a testvéreket, akik ott dolgoznak, Floyd testvértől vagy másoktól, hogy ők inkább tudják ezt tartani. A másik testvér arról tett bizonságot, hogy a hívők akkor, amikor keresztelkednek, nem csak a pénztárcájukat kéne megkeresztelni, hanem meg kéne keresztelni a hűtőszekrényüket is. Amikor az Úr Jézus bőtről beszél, akkor valahogy erről van szó, hogy hogyan állunk hozzá ezekhez a testi dolgokhoz. Elsősorban az ételhez, de nem csak az ételről van itt szó. Az Úr Jézus azt mondta, hogy ha arról beszélünk, hogy vajon mennyit kell megtartani az ószövetségi parancsolatokból, hát nem kell azt semmivé tenni. Úgy így is fogalmaz az Úr Jézus, hogy mind a kettő megmarad. Mert nem kell mindent eldobni, ami ószövetségi. Mint ahogy sokan gondolják, az régi, az ó, kész, el kell dobni. Nem. Nem kell eldobni. Azt mondja az Úr Jézus, hogy bőtölni is kell. Ahogy az ószövetségben ki volt írva, és kötelező volt, úgymond a zsidó nép számára, de tényleg csak külsőség volt ez. A hívő ember bensőséges kapcsolatban van az Úrral, és ezért örömmel, hálából teszi ezt. Mikor elvétetik tőlük a vőlegény, akkor majd bőtölnek. Ez, amit kimond itt az Úr Jézus, amit Lukács lejegyez, ez örök érvényű, testvéreim. Örök érvényű. Olyan ez, mint az adakozás, mint az imádkozás. Igaz, hogy esetleg a tized, vagy ezek a dolgok, mondjuk úgy, hogy kötelező, ószövetségi írások ezek. De az Úr Jézus Krisztus megújítja, megismételi elmélyíti ezt, és azt mondja, hogy most már szívből, örömmel, most már tudjátok, hogy hova kell helyezni ezt a bőtöt, vagy a tizedet. Nem erőltetlek titeket erre, de nektek olyan könnyen megy ez, örültök, hogy ilyet tehettek. Mert tulajdonképpen az örömnek és az ünnepnek a kontextusában mondta ezt az Úr Jézus. Amikor elhívta az Úr Jézus Mátét, vagy Lévit, akkor ez az ember egy nagy vacsorát szerzett, és meghívott oda mindenki. Örültek, ünnepeltek, és amikor beszél az Úr Jézus, hogy a nász nép ott van a mennyegzőn, a lakodalomban, hát kell, hogy szomorkodjanak? Most van az ide, hogy bőtöljenek? Nem. De azt mondja, elvétetik a vőlegény, és akkor bőtölni fognak. Kedves testvéreim, a Jóisten megadta nekünk ezt a korszakot, hogy egyensúlyba tudjuk tartani az örömöt, az ünneplést a szomorkodással és a bőtöléssel. Mind a kettőt be kell vigyük az életünkbe. Örülni kell, mert az Úr gyermekei vagyunk. De kell, hogy szomorkodjunk, mert még vannak emberek, akik nem az Úr gyermekei. Ünnepelünk, mert van miért ünnepeljünk. Megváltott, kiszabadította a bűnből, megváltoztatta az életünket. Van okunk az ünneplése, és lehet, hogy sokan irigyek erre. Mert látják, hogy más az életünk. Tartalmas az életünk, az otthonunk, a beszédünk. Egészen más. Van miért ünnepelni, de van miért bőtölni és szomorkodni. És mind a kettőnek kell, hogy helye legyen az életünkben. És erről beszél az Úr Jézus, hogy mind a kettőt meg kell tartani. Az Úr Jézus Krisztus nem semmisítette meg az Ószövetséget, hanem betöltötte, cselekedte az Isten akaratát, és mi az Úr Jézust kell, hogy kövessük ebben a dologban. A bőtel kapcsolatosan, testvéreim, a motivációról, a mércéről és a bőt munkájáról szeretnék szólni. Ez a három terület. Hogy mi motivál, mi indít bennünket arra, hogy bőtöljünk? Mi az, ami késztet bennünket? Hát itt olvastuk az igében, hogy az írástudók, farizeusok egy ilyen külső szokásnak vették ezt. Tulajdonképpen képmutatásból tették. Ezzel akartak embereknek tetszeni, hogy ők milyen vallásos emberek, megnyerni az embereket, és ahogy az Úr Jézus beszélt más helyen, ugye Máté evangéliumában például, hogy az emberek, akik bőtöltek, akkor milyen ábrázatuk volt, milyen ruházat, milyen megjelenésük volt, és azt mondja az Úr Jézus, hogy ezt csak azért csinálják, hogy lássák őket az emberek. El is vették a jutalmat, mert már meglátták őket az emberek. Nem ez kell késztessen bennünket a bőtölése. Hát mi akkor? Istent kell keresni. Keresni kell az ő orcáját. Keresni kell az ő vezetését. Keresni kell az ő akaratát. Mert amikor nem látom világosan, amikor nem tudom pontosan, hogy mit kell és hogy kell, akkor jövök az Úrhoz ilyen szempontból is. És nem akarom, hogy az emberek lássanak. Nem akarom, hogy az emberek tudjanak erről. Rögtön hozzáteszem, hogy van személyes bőt, amikor az ember személyesen bőtöl. Az Urat keresi. Személyes életével, család életével kapcsolatosan. És van közösségi bőt, vagy nyilvános bőtölés. És az Ószövetségben, de az Új Szövetségben is találunk ilyet a gyülekezetben. Van egy ilyen lehetőség, minden kedden imádkozni és bőtölni a stadioni evangelizálásért. Együtt. Kijelentjük, kinyilvánítjuk ezt, nem tartjuk csupán magunknak ezt. De ahogy az Úr Jézus tanít, nem az emberek tetszését akarjuk elnyerni, hanem keressük az Isten akaratát. Az Isten tetszését. Uram, hogy látod az életemet? Ezt érdemes megfigyelni, hogy Pál apostol miután megtért, mindjárt bőtölt. Tudta, hogy az nem változott. Az egy olyan lelki gyakorlat, ami most igazán tartalmat nyert, és 3 napig nem evett és nem ivott, és az Úr előtt állt. Hogy mit kell tegyen, most mi az ő feladata? És az Úr vezette oda a testvért, megáldotta, imádkozott érte, megerősödött ez az ember. Mert testvéreim, keresni kell az Urat. Ha úgy látjuk, vagy úgy érezzük, hogy valamilyen területen nem mennek a dolgok, az életünkben, a családban, a gyülekezetben, akkor keressük az Urat. Keressük az Urat. Ez kell motiváljon bennünket a bőtölésre. Mert nem más. Mert tulajdonképpen bőtel nem lehet megvenni az urat. Nem egy ilyen üzlet ez, hogy hát adok én is, a látod uram, bőtöltem. Nem olyanok kell legyünk mi, mint az az ember, aki bement a templomba, és ezzel dicsekedett, hogy uram, látod, hogy hetente kétszer bőtölök, meg imádkozom, még tizedet is adok. Nem kell ezzel kérkedni, tudja az úr úgy is. Látja ő, és ha nem helyesen cselekszem, azt is látja, és nem fogadja el. Tehát nem egy ilyen üzletelés ez. Tovább menve, testvéreim, a bőt az nem is és strike. Egyáltalán nem egyezik a két fogalom. Nem akarok én most ennél sokat időzni. De a bőt az nem fogyókúra. Erről is kell szólni. A bőtnek elsődleges célja a lelki dolog. A lelki élmény, lelkileg közeledni Istenhez. A fogyókúrának testi vonatkozása van. Nem szabad összekeverni. Aki bőtöl, keresi az Úr arcát, akaratát, vezetését, nyitott az Isten dolgaira. Ilyenek voltak a tanítványok, és még sokan mások. Tehát ez kell motiváljon, indítson bennünket. Nézzünk egy kicsit a mércéről. Milyen mércét állít elébünk a Jóisten ige? Vagyis tulajdonképpen hogy kell bőtölni? Mi tartozik ez, amikor bőtről beszélünk? És akkor egy néhány dolgot szólok, nem csak arról, amit az Úr Jézus tanított, hanem amit a Biblia ír erről. Az Ószövetségből nagyon sok ilyen példa, mert az Ószövetségben állították fel a mércét, és az Úr Jézus elővette ezt a mértéket, és azt mondta, hogy ez így kell legyen ezután is. Nem engedünk ebből. Ezt mondom én is, hogy akkor bőtölni fognak. És hogy is? Hát van elsősorban egy fizikai vonatkozás, amire érdemes odafigyelni. A bőtöléshez hozzátartozik az, hogy nem fogyasztok ételt, és a Bibliában van egy napos bőtről szó, ez természetesen, ugye ezt tudjuk, íge is van erre. Három napos bőt, már említettem Pál apostolt, hogy három napig bőtölt, de Eszter királynő idejében is három napig bőtöltek a zsidók. Hét napos bőtről is tudunk, Dávid hét napig bőtölt és imádkozott akkor, amikor a gyermeke beteg volt, és azután, mikor meghalt, akkor evett, és csodálkoztak, hogy miért csinálja ezt, de akkor hét napig bőtölt. Azt is tudjuk, ugye, hogy 40 napos bőt is van, három ember bőtölt 30, illetve 40 napig. Ki volt ez a három ember? Főleg a fiatalok és a gyerekek válaszoljanak a lehet. Segítsünk nekik akkor. Ki volt ez, aki? Mózes, Illés és az Úr Jézus. Nem csoda, hogy ők hárman találkoztak a megdicsőülés hegyén. Természet feletti bőt ez, amikor az Úr Jézus, Illés és Mózes a Jóisten jelenlétében voltak. Ezek az emberek nem ettek, tehát nem fogyasztottak ételt, Eszter idejében vizet sem ittak, tehát egyáltalán nem fogyasztottak semmilyenféle italt, és még az állatokkal se foglalkoztak, tehát nem etettek, nem itattak abban az időben, mert az Úr előtt álltak, keresték a Jóisten arcát, így volt Ninivében is, keresték az Urat, meg akarták tudni akaratát. Tehát a bőthöz ez tartozik hozzá, testvéreim, hogy kit mennyi időre indít a Jóisten arra, hogy imádkozzon és bőtöljön, hát a Jóisten magyarázza ezt nekünk. De ki akarom emelni azt, hogy nem csak az étel és nem csak az italról van szó, hanem mindenféle testi vonatkozású dologról lehet szó. Abba hagyni akkor a kávézást, a tévézést, számítógépezést, amennyire lehet a telefon készülékkel se sokat foglalkozzunk. Tehát amennyire lehet, olyankor kapcsolódjunk be egy másik dimenzióba. Amikor bőtöl az ember, akkor amennyire lehet e világ dolgaival ne törődjön, ne foglalkozzon. Pál apostol azt mondja, hogy az intim kapcsolatoktól is akkor tartózkodjon az az ember, aki imádkozik és bőtöl. Tehát a családban is erről meg kell egyezni, hogy most én egy másik szférába vagyok. A lelki dimenzióval foglalkozok, az Isten dolgaival foglalkozom. És amennyire csak lehet, mert ugye van, hogy betegség miatt, munkahely miatt, iskola miatt, különféle dolgok miatt nem tud az ember úgy bőtölni, hogy teljesen kikapcsol mindent. De amennyire teheti. A bőt azt jelenti, hogy az Úr dolgaival, a lelki dolgokkal foglalkozom. De nem csak egy ilyen testi, fizikai vonatkozása van a bőtnek, mert sokan csak ennyit értenek belőle, és azt gondolják, hogy bőtöléssel tulajdonképpen Isten megbocsájt, mert van ilyen, hogy menj is bőtölj egy napig, vagy két napig, és akkor ennyi meg annyi bűnöd meg lesz bocsátva. Nem, így nem lehet az Istennel játszani. Mert sokan azt gondolják csak ennyi, hogy nem eszek, vagy bizonyos ételeket nem eszek. Igaz, hogy van ilyen részleges bőtölés is a Bibliában, de mások már nagy divatot csináltak ebből, és nem az Úr akaratát keresik, hanem egy szokásnak engednek. Csak egy szokás az egész, hogy ilyen vagy olyan ételt nem eszik, hanem olyankor válogat, és előkelő vételeket, vagy nem tudom én milyenféle dolgokat tesz. Azért, hogy azért feleljen meg azoknak a szokásoknak, menjen be abba a keretbe, férjen bele abba az egyházi szertartásba. Nem ilyen dolog ez. És most szeretném tovább mondani azt a mércét, ami több, mint a fizikai dolog. Az, hogy valamitől tartózkodok, nem fogyasztok. Mert a bőt ennél több, testvéreim. És akkor sorolom azt a mércét, amit a Jóisten igéje állít elébünk. Az első az, hogy amikor bőtölünk, Isten előtt megalázzuk magunkat. Amikor bőtben vagyunk a Jóisten előtt, akkor tulajdonképpen megalázzuk magunkat. És úgy olvassuk például a Nehémiás könyvében, Nehémiás és a nép többen bőtöltek és imádkoztak, így olvassuk az igében. Azután ugyanezen hónap 24. napján egybegyűlének Izrael fiai és bőtölének, gyázba öltözvén és port hintvén fejükre. Ők megtartották az eredeti értelmét. Már a farizeusok, az írástudók, ők már csak a külsőt vették. Ők már csak azt vették magukra, hogy gyázba öltöztek, port hintettek a fejükre, meg hamut, meg milyen dolgokat csináltak, megváltoztatták az ábrázatukat, olyankor nem mosakodtak, nem fésülködtek, szakadozott ruhákba ültek valahol kinn a piacon, és mindenki csodálta, na ez bőtöl. Hát még a Nehémiás idejében ezek a külső jelképek, hogy gyászba öltöztek és port hintettek a fejükre, ennek megvolt az igazi jelentősége, mert ők ezzel megalázkodtak Isten előtt. És ez az igazi lényege a bőtölésnek. Nem az, hogy ki vagyok én, meg mit tudtam én eddig elérni, mert hogyha idáig jutottam, akkor nem érdemes bőtölni. Ha azt gondolom, hogy a saját erőmből megy az egész, akkor nem kell ilyen lelki gyakorlatokat tenni. Akkor menj előre, mint egy sztár, mint egy nagy vagány valaki. Tessék, csináljad! És összeroppan az ember. Mert a lelki dolgot lelkiképpen kell tenni. És ezért, akkor, amikor az ember bőtöl, akkor megalázkodik Isten előtt. És beismeri, hogy ő neki véges az értelme, az akarat ereje, az egész tudománya, itt csődöt mondott, de mindenképpen keressük a Jóisten akaratát, és megalázkodunk. És azt mondjuk, hogy Uram, mi így akarunk maradni addig, ameddig vezetsz bennünket. Tehát a bőtölés az nem csak egy külsőség, hogy ezt vagy azt nem fogyasztjuk, hanem lelkileg megalázzuk magunkat Isten keze hatalma alatt. És aki ezt nem teszi akkor, amikor bőtöl, hanem a bőtölés ideje napján akkor is dicsekszik azzal, hogy ő mit ért el teljesítményeivel, vagy más dolgokkal, az az ember nem bőtöl igazán. Nem Isten szerinti a bőt az életében. A Bibliában mindig az imádsággal együtt jár a bőtölés. Amikor bőtöltek, akkor imádkoztak. Amikor imádkoztak, van olyan, hogy imádkoztak, de nem mindig bőtöltek. De amikor a hívők bőtölnek, akkor imádságban hozzák az életüket az Úr elé. Például a Dániel könyvében olvassuk ezt, és így írja a Jóisten igéje. Orcámat az Úristenhez emeltem, hogy keressem őt. Figyeljük, ez a bőt, hogy keressem őt. Imádsággal, könyörgéssel, bőtöléssel, zsákban és hamuban. És imádkoztam az Úrhoz, az én Istenemhez, és akkor mondja tovább az imának a szövegét, nem olvasom tovább. Tudjuk, könyörgött a nép megmentéséért, hogy a Jóisten ébressze fel az ő népét, és adjon kegyelmet. Hát a bőtöléssel együtt jár az imádkozás. Mondom, ez nem csak egy fogyókúra, ez nem csak egy ilyen külső dolog, hogy valami vallásos szertartásnak eleget tegyünk, hanem az idő alatt, míg étellel, az étel készítésével, föltálalásával, elfogyasztásával voltunk elfoglalva, az idő alatt imádkozással foglalatoskodunk. Legalább ennyi. És napközben is. Nem beszélünk sokat, hanem beszélünk az Úrral többet. Ha kérdeznek, válaszolunk természetesen, mert nem kell mi mutassuk, hogy ezt vagy azt csináljuk. De tulajdonképpen imádkozunk. Ez a lényege annak, amikor az ember bőtöl, hogy keresi az Urat, imádsággal közeledik hozzá. Aztán azt is írja a Biblia, hogy a bőtöléshez hozzátartozik a bűnvallás is. Tehát amikor bőtölünk, megalázkodunk, és imában bevalljuk a mi bűneinket. Úgy olvassuk a Sámuel könyvében, akkor Sámuel mondá, gyűjtsétek össze egész Izraelt Mispában, hogy imádkozzam értetek az Úrhoz. Összegyűlének azért Mispában, és vizet merítvén kiönték az Úr előtt, és bőtölének azon a napon is így szóltak ott. Vétkeztünk az Úr ellen. Sekképpen ítélte Sámuel Izrael fejét Mispában. Dániel is ezt tette, amikor imádkozott. Bőtölt, imádkozott, és sorolta, Uram, vétkeztünk, elhagytuk a parancsolatokat, nem megy a te munkád, tudjuk az elméletet, de valahogy a gyakorlati véghezvitelt nem találjuk, könyörülj rajtunk. Tehát az ember, amikor bőtöl, akkor nem olyan dolgokkal jön az Úr előtt, hogy Uram, látod, ezt is megtettem, hát ennek is engedelmeskedtem én. Hanem amikor bőtöl, akkor az ember úgy vizsgálja magát, és bűnt val, és beismeri hibáit a Jóisten előtt. Ez a bőt, ami kedves az Úr előtt. Ez. Aztán azt is írja az ige, hogy akkor, amikor az ember bőtöl, akkor jótékonykodjon is. Az Ézsaiás könyvének az 58. része beszél arról a bőtről, ami kedves az Úr előtt. Mert azt mondja itt az Isten igéje, hát ilyen a bőt, amelyet én kedvelek, és olyan a nap, amelyen az ember lelkét gyötri, ezért a bőt az lelki munka. Az nem csupán testi dolgoktól való tartózkodás, önkéntes tartózkodás, hanem lelki munka. Lelkileg közeledik Istenhez. És akkor ebben a részben elmondja Isten, hogy milyen a bőt, ami kedves Istennek. És például van ilyen is, 7. versben azt mondja, hogy a 6. nem ez a bőt, amit én kedvelek? És akkor sorolja, hogy mit kedvel. Az éhezőnek megszegd kenyered, a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha mezítelent látsz, felruházd, tested előtt ne rejtsd el magad, tehát testileg is segíts másoknak. Tehát mi valamennyit akkor félretettünk, mert bőtöltünk, mi nem fogyasztottunk akkor ételt, meg nem foglalkoztunk ezzel a dologgal. De ne halmozd ezt, mert nem spórolás ez, hogy félretesszük ezt, nem tudom milyen napokra gyűjtünk. Nem, ez nem bőt, ami kedves az Úrnak. Hanem azt, amit akkor összegyűjtöttem, megmaradt, mert nem fogyasztottuk el, akkor azt adod a másnak. Azt mondta az egyik testvér, hogy egyszer meghívta valaki ebédre. Egyik testvér a gyülekezetből, és meglepődött, mert egy előkelő vendéglőbe hívta, és leültek ott, és azt mondja, testvér, rendelj, de te miért nem rendelsz? Nem, én most nem rendelek. És elmagyarázta, hogy miért, és elfogyasztotta az ételt, azt mondja, kicsit szégyeltem magamat, hogy ez így van, de mutatta nekem a testvér az ígét innen az Ézsaiás könyvéből. És azt mondta, hogy én most ezzel akarok neked jót tenni. És legyünk testvéri közösségben, én imádkozok érted, te érezd jól magadat, miközben elfogyasztod ezt az ételt. És egy ilyen területe is van a bőtölésnek. És a Jóisten meg akarja tanítani az ő népét, hogy szokásunká váljon a jótékonyság. Hogy ne csak magunknak gyűjtsünk. Ilyen terület van még a vendégfogadás, vagy vendégszeretet gyakorlásának a területén is. Ezt is. Ebben is az Úr kell, hogy vezessen és segítsen. Az a testvér, aki meg volt híva és finomokat evett, azt mondta a másik testvérnek, már úgy viccelődve egy kicsit, hogy hát máskor is szóljál, testvér, amikor bőtölsz. Biztos, hogy érdemes erre is odafigyelni. Mennyire tudok a másiknak a szükségére odafigyelni? Én bőtölök, én keresem az Úr akaratát, De lehet, hogy a mezítelen, a szegény, az éhes ember nyugodtan megvan mellettem, nem vagyok kész segíteni. Akkor, amikor az ember bőtöl, és kedvesen bőtöl a Jóistennek, akkor odafigyel ezekre. Máskülönben az egész Isten tisztelet és az egész Isten félelemhez hozzátartozik ez, hogy meglátogatni az özvegyeket, az árvákat, a nincsteleneket, a betegeket. Ez oda tartozik. És nem szabad a lelkiségünktől elszakítani, a gyakorlatainktól elszakítani ezt a réteget. Hogy mi csak az evangéliummal, a Krisztussal. Igen, de Krisztus ott élt, a gyerekeket ölbe vette, simogatta, megáldotta. Foglalkozott a betegekkel, a szegényekkel, a nincstelenekkel, segített, amennyire tudta. És ilyenek az ő követői is. Bőtölnek nem csak azért, hogy ők valamit kapjanak, hanem a bőt által Isten felhasználja őket, hogy segítsenek másoknak is. Az is hozzátartozik a mércéhez, hogy amikor bőtölünk, olvassuk a Jóisten igéjét. Ez nem csak egy ilyen álmodozás, hogy nem eszek, és akkor bevonulok, és senki ne zavarjon, és én akkor össze-vissza barangolok az értelmemmel, és ott vagyok. Nem. Hanem úgy, ahogy olvassuk a Jóisten igéjében, Jeremiás könyvében az van írva. Azért te menj be, és a könyvből, amelyet az én számból írtál, olvasd el az Úrnak szavait a népnek hallatára, az Úrnak házában bőti napon, és az egész Judának hallatára, akik felügyelnek az ő városaikból. Olvasd el nékik, hát ha az Úr elé száll könyörgésük, és mindenki megtér az ő gonosz útjáról, mert nagy az Úr haragja és felháborodása, amelyel szólott az Úr e nép ellen. Báruk, a Jeremiás szolgája elment, és felolvasta ezt a könyvet. Eltépték. Kicsúfolták, nem tértek meg. De ez azt mutatja, hogy a Jóisten milyen mércét állított fel. Nem kalandoznak a gondolataim össze-vissza azon nap. Nem csak annyit teszek, hogy előveszem az én ima listámat, és tessék, darálom az Úrnak, hogy ez kell. Csináljad, mert mintha nem tudná. Hanem előveszem a Jóisten igéjét, és kérdezem, Uram, mit akarsz az életembe? Mi nem jó? Mutasd meg, hogy hova kell menjek. Mit kell tegyek? Ez oda tartozik a bőtöléshez. Ez a Jóisten mércéje. És biztos, hogy van még más is. Sok minden még. De legalább ez a mérce kellene, hogy jellemezzen bennünket. Mert az Úr Jézus nem hagyta alább, mint az Ószövetség, hanem feljebbre, magasabbra emelte. A szívünk mélyére véste. És azt akarja, hogy ebben gyakoroljuk magunkat. Akkor majd bőtölni fognak, azt mondta az Úr Jézus. Érvényes ez az életemre. De nem csak a motivációról és a mércéről, hanem a munkáról, a bőt munkájáról is hadd szóljak egy kicsit. Vagyis, mit munkál az Úr az életemben? E lelki gyakorlat által. Olvastam egy cikket, amelynek az volt a címe, hogy a bőt szárnyat ad a léleknek. Szárnyalhatunk. Azt mondja Ézsaiás próféta, hogy szárnyra kelnek, mint a sasmadarak. A sasmadár a legmagasabban repülő madár, és onnan felülről szemléli a dolgokat. Olyan sokszor szükségünk lenne erre, testvéreim, hogy felülemelkedjünk, felülkerekedjünk a problémák, a világi dolgok, mert sokszor annyira lefolytanak, bekötnek bennünket, bezárnak, és mi magunk is be vagyunk zárkózva, és nem látjuk az Úr dolgait, pedig azt mondja az Úr, hogy emeljétek fel szemeiteket, mert a tájékok fehérek az aratásra. De talán nem emelkedünk fel szárnyainkon, és lehet, hogy ez érezhető. De hogyha gyakoroljuk magunkat ebben, akkor nagy áldás van, és csak egy néhány áldást hadd említsek. A Jóisten győzelmet ad a kísértésben és a bajban, a nyomorúságban, hogyha a hívők bőtölnek. És itt ugye klasszikus példa az Eszter királynő esete. Bajba jutottak a zsidók, és akkor mit tegyünk? Most mi a megoldás? Hát imádkozunk és bőtölünk. Hirdest! Mondjad a többieknek is, 3 napig ezt tegyék, és aztán bemegyek, és az Úr adott győzelmet. Sokszor azért nem tudunk győzni a bűn a kísértés felett, mert nem gyakoroljuk magunkat ezekben a dolgokban. És nem tud győzni. A férfiú, a nő, a hívő, fiatal, az idős nem tud győzni. Nincs győzelem. Pedig azt mondjuk, hogy a győztes oldalán állunk. Igen, de a győztes gyakorolta magát ebben. Bőtölt. és imádkozott. És ez csak úgy működik, hogyha bevisszük az életembe is, és szeretném kérni a testvéreket, hogy vállaljuk ezt. Álljunk az Úr elé imádságban és bűdben. Most a stadioni evangelizálásért, de utána lehetne folytatni más dolgokért is a gyülekezetbe. Sokszor nézünk egymásra, és azt mondjuk, hogy hát mi vagyunk. Milyen jó lenne lennének itt hallgatók is, látogatók is. Hál' az Úrnak, hogyha vannak, többen is lehetnének. Még van üres hely. És esetleg hibáztatjuk egymást, a másik a hibás mindig. Vagy tudjuk mi, hogy mi a mi gondolatunk. Nem ezt akarom kiemelni. De hogyha győzelmet akarunk, testvéreim, ezen a területen is, akkor nekünk feladatunk és munkánk van. Igen, a Jóisten megváltotta a lelkünket. De ráhelyezett a keskeny útra, és azt mondta, hogy vegyétek fel az én igámat. Akkor győzött Isten népe. Adott az Úr neked győzelmet? A Jóisten még azt a munkát is elvégzi, hogy vezeti az ő népét. Új területeket tud elfoglalni, látást ad a gyülekezetnek, a testvéreknek is. Szeretném olvasni az antiókiai gyülekezetnek, milyen volt a testvéri órája, vagy a bizottsági gyűlése, hogyha lehet ezt így mondani. Voltak ott Antiókiában, az ott levő gyülekezetben némely proféták és tanítók, és elmondja a vezetőket. Mikor azért azok szolgáltak az Úrnak, és bőtöltek, azt mondta nekik a Szentlélek, válasszátok el nékem Barnabást és Saulust a munkára, amelyre én őket elhívtam. Vezet az Úr. Vezet az Úr. Mi sokszor nézzük a területet, és azt mondjuk, hogy de ki fog oda elmenni? Hát honnan lesz még nekünk erőnk még ezt is fölvállalni? Még olyan várost, még olyan falut itt a környékünkön, ahol nincs gyülekezet. Talán nem is törődünk a szomszéddal se. De a Jóisten adhat vezetést, látást, ilyen szempontból is, misszió szempontból. És ez egy áldás. És akkor, amikor a hívők imádkoznak és bőtölnek, keresik a Jóisten akaratát, akkor a Jóisten így is megáldja őket. Nyilvánvaló lesz. És minden, amire szükség van, ő megadja. És még egy áldást hadd említsek meg, hogy több odaadást ad a szolgálatba. Mózes, Illés, az Úr Jézus, Pál apostol, aki virasztásokkal és bőtölésekkel szolgált az Úrnak, vagy Annáról azt olvassuk a Bibliában, hogy imádsággal és bőtöléssel szolgált az Úrnak, ez több odaadást ad nekünk, buzgóságot a Jóisten munkájába. Sokszor hiányolom magamba, meg hiányoljuk egymásba ezt a buzgóságot. Miért nincsenek jelenkezők? Hogy nem megy ez? Nincsen, nem tudjuk elvégezni, nincsen ember, nem találjuk a megoldásokat. A Jóisten azt mondja, hogy odaadást eredményez, hogyha imádkozok és bőtölök. Azt mondja az Úr Jézus, hogy akkor bőtölni fognak. Én elmegyek, mert a vőlegény el fog menni. És elment a vőlegény. És nincsen itt a vőlegény így fizikailag. Lelkileg közöttünk van. És mi lelkileg kell hozzá kapcsolódjunk. Hogy ez a szent egység a mennyasszony és a vőlegény között legyen látható, érezhető valóság, hogy az Isten igéje, a szeretet, az egység, a békesség terjedjen. Ez azt jelenti, hogy Istennek, a vőlegénynek szüksége van a mennyasszonyra. Rád és rám. Akkor bőtölni fognak. Én és te mikor fogunk bőtölni? Imádkozzunk, testvéreim! Drága Urunk, köszönjük ezt az ígét, hogy ebben az időben adtad ezt, amikor orvosi szempontból is mindazt halljuk, hogy szinte kötelező a három étkezés, és mindenfelül azt bombázzák ránk, hogy vedd magadhoz az ételt, az italt, ilyen-olyan választék van, és te mégis azt mondod a tieidnek, hogy te a keskeny útra hívtál bennünket, és ilyen szempontból is megfeszíthetjük az óemberünket, önkéntesen odaadhatjuk magunkat a te szolgálatodban, és mégis bocsáss meg nekem és nekünk, hogyha ezt nem tettük. Hogyha elmélet volt sokszor nálunk a lelki gyakorlat, az imádkozás, a bőt vagy más terület, könyörülj rajtunk. Uram, beismerjük, hogy sokszor ezért volt kudarc, és visszafelé fejlődés az életünkben, családban vagy a gyülekezetben. És ezért nem tört előre a te néped, a gyülekezet, ezért nem mondhatjuk el, hogy a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat, mert talán csak magunkkal foglalkoztunk. Kérünk, hogy könyörüljél rajtunk, és helyezd a szívemre és a szívünkre jobban, hangsúlyosabban az imádkozás és a bőt területét. Köszönjük, hogy adtad ezt a kezünkbe. Lehetőség van erre. És köszönjük, hogy vannak olyan démonok, és vannak olyan munkák, amelyeket csak úgy vehetjük be, csak úgy adsz győzelmet, hogyha imádkozunk és bőtölünk. Uram, kérünk, hogy egyesítsd a te népedet. Uram, kérlek, hogy ébreszd fel a te népedet, és add, Uram, hogy az elhívásunk magaslatán tudjunk lenni, hogy ne aludjunk, hanem felébredten tudjunk élni, viselkedni, mint nappal fiai. És imádkozunk, Uram, városunkért és környezetünkért, környékünkért. Olyan sok ember rohan a kárhozatba, nem foglalkoznak Bibliával, megtéréssel. Kérünk, jó Istenünk, hogy munkálkodj a szívükbe. Adj éhséget az emberekben, szomjúságot beléjük, ígéd és igazságaid után. És Uram, áld meg a te népedet, hogy mi pedig teljesítsük feladatunkat hűségesen. Amen. Befejező éneket fogunk énekelni.
De addig én vígan énekel a szívem. Hát nem valami vígan énekelünk, kérem a testvéreket, hogy úgy énekeljük, ahogy a szövegben van. Második vers. A földön kincs elveszti csillogását, mikor a mennyben rácsot álkozott. Nem kell a nap, ez ősni te világ.
Thank you.